A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálatot is működtet. Segítik a rászorulókat a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, az egészségügyi intézményekbe való eljutásban, a család tehermentesítésében, vagy a gyermekek oktatási, nevelési, nappali ellátó intézményekbe történő szállításában. Időről időre felkeresik a járási székhelyeket, hogy a vidéken élőknek is támogatást nyújtsanak. Tasi Zsuzsanna fogyatékosügyi munkatársat kérdezzük. Először is arra kérném, hogy mutassuk be ezt a fajta tevékenységet, amelyet önök működtetnek, mert azt hiszem, hogy még mindig szükség van arra, hogy minél több emberhez eljussanak az információk.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Hát maga a fogyatékosságügyi tanácsadás az a MESZ egyének a speciális szolgáltatása, és korábban ez 2018-ban indult, akkor még projektként, országos szinten egy kiemelt projekt részeként, és az volt a küldetése, hogy modellezzen egy olyan korábban hiányzó szolgáltatást, amely ingyenes és könnyen elérhető, továbbá hatékonyan segíti a fogyatékos embereket és családtagjaikat, hogy megfelelő információ átadása hozzá tudjanak jutni különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, és így elérhetővé váljon számukra minden olyan szolgáltatás ellátás, amiről addig mondjuk nem tudtak, vagy szükséges az adott problémáik megoldásához.
Tudnánk ezt részletezni, hogy milyen szolgáltatások állnak a rendelkezésre?
Mi abban segítjük a hozzánk forduló fogyatékos személyeket, hozzátartozóikat, és magukat a szakembereket is, hogy hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, ami most jelenleg a rendszerben benne van, és akkor gondolok itt mondjuk a szociális ellátás területén, hogy hol vannak bentlakásos intézmények, hol vannak fejlesztési lehetőségek, különböző fogyatékos személyek által igénybe vehető nappali ellátások, támogató szolgálatok, vagy hogyha szélesítem a kört, akkor mondjuk hogyan lehet bejutni mondjuk az egészségügyi intézményrendszerbe, mondjuk a szakellátások területére, hogyan kaphat valaki diagnózist, például most nagy probléma az, hogy nehéz hozzájutni mind a kiskorúaknak, mind a felnőtteknek, hogy autizmussal kapcsolatban diagnosztizálják őket. Tehát, hogy ez egy ilyen országos szintű elakadás sajnos a szakember hiány miatt. Így van, mert ilyenkor gyakran arra kényszerül a szülő, hogy a gyermekét mondjuk iskolába vigye, de az iskolában nem lehet mondjuk egész nap, vagy az óvodai intézményben sem lehet egész nap, nem tud munkát vállalni, és ilyenkor szükség van valamilyen keresetre, úgyhogy most amit tud igényelni egy ilyen szülő, az a gyermekek otthongondozási díja, tehát abban segítjük őt, hogy hozzá tudjon jutni ehhez az ellátáshoz, és nyilván tájékoztatjuk, hogy ő valóban jogosult erre, milyen nyomtatványokat kell benyújtani, miket kell igazolnia, és segítjük az ügyintézés útját számára.
Önöknek ki segít? Tehát amikor meghirdetik, hogy Szerencsre, Tiszaújvárosban, most csak hirtelen ez a két település jutott eszembe, ahol láttam, hogy megjelentek. Ki az, aki felvilágosítja önöket, hogy milyen körben kellene mozogni? Vagy hogy jut el az információ?
Hát magát a szolgáltatást azt úgy szervezzük, hogy mivel minden megyében 2 fogyatékosságügyi tanácsadó van, tehát elég nagy területet kell 2 embernek lefedni, és a szociális szolgáltatások rendszerére lett ráépítve maga a tanácsadás, és minden járásban van család- és gyermekjóléti központ. Mi velük vesszük fel a kapcsolatot, a központok pedig tisztában vannak azzal, hogy az adott településeken hol élnek a fogyatékos személyek, ki az, aki rászorul egy ilyen típusú segítségre, és általuk tudunk közelebb jutni az emberekhez.
Mennyire bonyolult az az adminisztratív folyamat, amíg egy rászoruló mondjuk megkapja a segélyt, vagy a támogatást?
Eléggé bonyolult. Állandóan be kell bizonyítani mondjuk egy fogyatékos személynek, hogy ő valóban fogyatékos. És ahhoz, hogy ő ezt a hivatalok felé be tudja érdemben bizonyítani, ahhoz el kell menni egy szakorvoshoz, házi orvoshoz, különböző vizsgálatoknak kell alávetnie magát, és az erről szóló dokumentációt az be kell nyújtani a hivatalokba, akik majd ezt elbírálják. És hogyha belegondolunk abban, hogy egy fogyatékos személlyel közlekedni, az a kórházakba és különböző intézményekbe, az egy elég nagy terhet ró a családra.
Egyébként mit lehet mondani, milyen korú rászorulókkal foglalkoznak? Van ilyen tólik határ?
Hát azt mondhatom, hogy 0-100 éves korig, tehát hogy foglalkozunk.
Tehát gyerekekkel is, idősekkel is?
Így van. Tehát hogyha születéskor, tehát egy gyermek születik a családba, és azzal szembesülnek, hogy ott van valamilyen idegrendszeri eltérés, és van valamilyen fogyatékosság, akkor nálunk akár tud kezdeni a család azzal, hogy milyen pénzbeli ellátást tudnak igényelni, főleg, hogyha valaki kiesik a munkából, merre induljon el a fejlesztés, milyen intézményeket tud igénybe venni, mondjuk gondolok itt a támogató szolgálatokra, vagy később a korai fejlesztésre.
Nem csak az adminisztratív dolgok nehezítik meg ezeknek az embereknek az életét, hanem a mindennapi életvitel. Ebben milyen segítséget tudnak nyújtani?
A mindennapi életvitelhez egyrészt olyan szolgáltatásokat tudunk kiközvetíteni, mint a támogató szolgálatoknál létezik egy ilyen gondozó szolgáltat, van két gondozónő, aki ki tud járni a családokhoz, vagy igénybe tudnak venni nappali ellátásokat, amikor nem a családban van bent a fogyatékos személy, ez lehet gyermek vagy felnőtt, hanem elviszik egy kvázi napközi intézménybe, vagy hogyha a felnőtt már valaki, akkor a házi segítségnyújtást is igénybe tudja venni, tehát ilyen típusú szolgáltatásokat tudunk közvetíteni feléjük.
Említette, hogy ezek az intézmények, amelyek a bentlakásos vagy csak napközi jellegű foglalkoztatást adnak, nagy segítséget nyújthatnak, de vajon hány ilyen intézmény áll rendelkezésre, erről mi a tapasztalat, mennyi a valós felvehető létszám, és mennyi lenne az igény?
Hát, hogyha Miskolcról beszélünk, akkor Miskolcon körülbelül 3 napközi otthon van, amíg tudják fogadni a fogyatékos személyeket. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy hány olyan támogató szolgálat van, aki gondozást tud biztosítani, szerintem Miskolcot úgy, ahogy ellátják, de ennél több kapacitás nem igazán van. Tehát, hogyha valaki vidékről szeretne bejárni egy napközi otthonba, akkor lehet, hogy várólistára fog kerülni.
Önök mögött milyen infrastruktúra áll? Tehát kiderül, hogy fogyatékkal élő, bebizonyítottuk, segélyigényelhető, de szükség lenne az ő szállítására, az ő egyéb dolgainak a lebonyolítására. Szóval önök továbbítják ezeket az igényeket, vagy próbálják meg is oldani?
Maga a tanácsadás az tényleg csak arról szól, hogy mi információt adunk át a hozzánk fordulónak, és abba tudunk viszont segíteni, hogy felvesszük a szolgáltatóval a kapcsolatot. Tehát, hogyha valaki nem tud A-ból B-be eljutni, ebben kér segítséget, vagy segédeszközre lenne szüksége, akkor ő nem csak egy címet fog tőlünk kapni, hogy akkor menjen ide és intézkedjen, hanem mi fel fogjuk hívni őket, össze fogjuk kötni a szolgáltatóval, beajánljuk egymást hozzájuk, és hogyha valamilyen nincs kapacitás, akkor megyünk tovább, és keresünk egy másik szolgáltatót.
Hát ez óriási segítség lehet. Vajon mennyire meg az emberek, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy ezeknek az embereknek a hozzátartozói tulajdonképpen egy kicsit szégyellik is ezt a dolgot, tehát nem biztos, hogy magától oda megy.
Nagyon változó. Az első lépés a nehéz, amíg eljutnak hozzánk. De hogyha már eljutnak hozzánk, akkor ott mindenki visszatér. Tehát, hogy előbb-utóbb meg fog minket keresni, vagy visszajelzéseket adnak, hogy sikerült elintézni valamelyik problémájukat, és jól végződött, és megmarad a kapcsolat.
Mi a tapasztalatuk ezzel, hogy önök házhoz mennek, tehát oda mennek a járásszékhelyekre, úgy említette, ugye,
igen, hogy
ezeket a járásközpontokat keresik fel, hogy elég számú ember oda megy, vagy külön rá kell szervezni, vagy hogy működik ez a dolog?
Még bőven lenne kapacitásunk. Tehát havi egyszer szoktunk kimenni minden járásközpontba, és van egy Facebook oldalunk, ahol ezeket meg szoktuk hirdetni, a Fogyatékosságügyi Tanácsadás Facebook oldal, tehát ott mindenki tud meg tudja nézni, hogy az ő adott járásában, a járásközpontban mikor tartunk ügyfélfogadást, és a helyiek szoktak még a helyi szokásos módon meghirdetni ezeket az ügyfélfogadásokat, de 2 órát vagyunk kint egy járásközpontba, és nem minden esetben van telt ház. Tehát valamikor csak egy ember van, valamikor ki sem megyünk, mert nincs bejelentkezett ügyfél, de van olyan járás, ahol viszont mindig telt ház van.
Hát ez elgondolkoztató, és azért örülök, hogy itt a rádióban is beszélünk erről, mert talán több emberhez eljut ennek a híre. Hogyan rendeződik ezeknek az embereknek a dolga utána?
Hát ez is változó. Ha pénzbeli ellátásokról beszélünk, akkor általában mindig tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy mi az, amire ő jogosult, és hogyha jogosult, akkor ő meg szokta kapni ezt az ellátását. Tehát több esetben előfordult az, hogy valaki nem merte megigényelni, mert a szomszéd azt mondta, hogy úgyse fog neked járni, vagy túl bonyolult volt neki a rendszer, fogalma se volt, hogy hol kezdje. Tehát ezekben az esetekben, amikor így vezetjük az ügyfelet az ügyintézés során, akkor ott mindig pozitív a vége. Már hogyha arról beszélünk, hogy intézményi elhelyezés, azért az egy hosszabb kör szokott lenni.
Azt szintén tudatosítanunk kell, hogy ez ingyenes ez a szolgáltatás.
Így van, ezért nem kell
fontos
fizetni.
Elmondani.
Ez teljesen ingyen, ez egy szociális alapellátás, tehát mint a családsegítést, bárki ingyen igénybe veheti.
Arra milyen kapacitás van, hogyha valaki házi gondozást igényel? Vannak-e gondozók elég számban?
Hát az a tapasztalatom, hogy kevés van. Tehát sokkal nagyobb igény lenne arra, hogyha valaki házi segítségnyújtást szeretne igénybe venni. Maga a házi segítségnyújtás elsősorban idős ellátásra lett kitalálva, de nyilván fogyatékos személyek igénybe vehetik, felnőttkorú fogyatékos személyek. De kapacitás hiánnyal küzdenek, szinte mindegyik szolgáltató.
Abban illetékesek-e, hogyha úgy látják, hogy esetleg gyámság alá, gondnokság alá kell vonni valakit, hogy ezt kezdeményezhetik, ez hogyan működik?
Ezt mindig a legközelebbi hozzátartozó kezdeményezheti, hogyha nincs ilyen, akkor a családsegítő tudja ezt elindítani. De hogy milyen esetben mindig felveszünk a családsegítő kollégával a kapcsolatot, és akkor közösen próbálunk segíteni az ügyfélnek.
Akkor, amikor sikertörténetek vannak, az a legjobb, hogyha egy közösségbe bekerül egy ilyen elszeparált, vagy szegregáltan élő, vagy magányosan élő fogyatékkal élő. Erre van-e példája, hogy hogyan segít a közösség az életvitelben, vagy esetleg netán a gyógyulásban?
Hát, hogyha fogyatékosságról beszélünk, akkor a gyógyulásról nem igazán tudunk beszélni, inkább fejlődésről. Tehát, hogyha valaki bekerül egy közösségbe, függ attól, hogy hol él az az illető. Mert lehet, hogy egy kis településen él, akkor ott helyben, ahol vagy az idős ellátáshoz tud kapcsolódni egy fogyatékos személy, mert nagyon kevés helyen működik mondjuk fogyatékosok napközi intézete, vagy napközi ellátása. Vagy bekerül egy bentlakásos otthonban, és ott él egy közösségbe. Hogyha városon több helyre el tud viszont már menni, ott vannak az érdekvédelmi szervezetek, akikhez tud kapcsolódni, ugyanúgy ott vannak a napközi otthonok, bentlakásos intézmények, sőt, hogyha képes valaki dolgozni, hiába addig nem dolgozott, de szeretne valahova tartozni, és szeretne produktív is lenni, sőt, még keresni is, akkor nyilván egy olyan munkahely, aki támogatja a fogyatékos személyeket, oda ő be tud integrálódni, és tud dolgozni. Ez mindig pozitívan hat az ő lelkivilágukra, az ő fejlődésükre, kapcsolatrendszerükre.
Na, éppen itt akartam folytatni, hogyha valakit úgy gondolják, hogy el lehet küldeni munkahelyre, hogy van-e elég foglalkoztató?
Ez jó kérdés, mert ez fogyatékosságtól, egészségkárosodástól függ, hogy kinek milyen mértékű a károsodása, mikor dolgozott utoljára, milyen az iskolai végzettsége. Most legtöbbször például takarítókat, összeszerelőket keresnek, de nyilván aki kerekesszékben ül, ő nem fog tudni elmenni takarítani. Vagy akinek olyan a késérülése, hogy le van bénulva mondjuk egy stroke után, ő meg lehet, hogy nem fogja tudni vállalni az összeszerelést. Az adminisztratív munka, a telefonos, ez a call centeres munka, az meg a beszédkészséget tudja még érinteni. Nehéz megtalálni azt a munkakört, amiben valaki produktív tud lenni. Van több ilyen akkreditált munkáltató, aki direkt arra jött létre, hogy fogyatékos személyeket, megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazzon, és folyamatosan keresik azokat az embereket, akik képesek és akarnak is dolgozni. De nyilván mindenkinek meg kell találni a megfelelő pozíciót, hogy ő miben tudna kiteljesedni, mi az, amit meg tudna tanulni.
Hogyha így magánemberként kérdezem, most nyilván a munkájából adódóan rengeteg tapasztalata van, hogyan ítéli meg, hogyan tudjuk mi ezt társadalmi szinten felvállalni, ezt a problémakört?
Magát a fogyatékosságot? Igen. Most nem igazán értem a kérdést.
Hát mondjuk arra gondolok, hogy ugye elmentünk nyugatra, sokkal több kerekesszékest láttunk az utcán, sokkal több olyan szolgáltatást, amely a gyengén látóknak szól például. Tehát, hogy jobban érzi az ember, hogy a társadalom kötelességének érzi azt, hogy őket integrálja valamilyen módon. Uh-huh. Hol tartunk mi ebben a folyamatban?
Még nagyon le vagyunk maradva a nyugati országok, nincs információnk a fogyatékos emberekről, tehát addig még az óvodákban, az iskolákban úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nem találkoznak mondjuk fogyatékos társaikkal, nem találkoznak egy mozgássérült kisgyermekkel, nem együtt nevelkednek, otthon vagy az intézményekben, az oktatási intézményekben nem beszélgetnek erről, akkor ez a generációk úgy nőnek fel, hogy nincs információjuk fogyatékos személyekről, és hogyha nincs információnk, akkor nyilván fogunk egy picit tartani tőlük, mire felnőtt korba lépünk, kialakulnak bizonyos sztereotípiák, ami után akár ítélkezhetünk is felettük. Most is gyakran lehet látni buszon, hogy vagy tömegközlekedés során, hogy nehezen tolerálják az emberek a fogyatékos személyeket, és akkor, hogyha valaki mondjuk egy picit hangosabb, vagy kiabál, vagy nehezen közlekedik, akkor türelmetlenek vagyunk velük szembe. Persze van jó példa is, tehát, hogy átsegítjük az úton őket, hogyha látjuk, hogy segítségre szorul valaki, de még mindig fejlődnünk kell.
Azt ugye el lehet mondani, vagy legalábbis a külső szemlélő úgy értesül róla, hogy sajnos nem fogy ezeknek az embereknek a száma, tehát nagyon sok autizmussal élő gyermek, ez növekedik az autista gyermekek száma, és sok olyan mentális problémával sok koraszülött születik. Tehát nem arra felemegyünk, hogy egészséges legyen mindenki, hanem éppen a sok behatástól, a környezeti hatásoktól, a különböző vegyszerektől, szóval mindent mondhatnánk az életmódunktól függően, sajnos több a számuk. Tapasztalják, hogy több lenne mondjuk az önök munkája, ami 8 évvel vagy 7 évvel ezelőtt kezdődött, ahhoz képest milyen tendencia látszik?
Látható, hogy a gyerekek körében nő a számuk. Nyilván a diagnózis az picit mindig késik, mert a rendszer azért erre nincs felkészülve, és kevés a szakember, hogy tudják diagnosztizálni, de az oktatási intézményekben azért már ez probléma, hogy ADHD-val, autizmussal érintett gyermekek száma megnövekedett, és nem tudják kezelni az adott osztályközösségbe őket, tehát hogy másfajta oktatást kellene számukra kitalálni, valami hatékonyabbat. Tehát ez így van, ha növekedett.
Vagy itt vannak az esen is gyerekek, ugye?
Igen, a sajátos nevelésű igényű gyermekek szintén ebbe a kategóriába tartoznak, és hogyha ők majd felnőnek, akkor belőlük lesznek mondjuk a megváltozott munkaképességű személyek. Mondjuk ADHD területén azért nem feltétlenül így van, mert azért megfelelő fejlesztéssel előre tudnak lépni, és normál életet tudnak élni, de tény, hogy az oktatási rendszerben problémát okoz most a hirtelen megnövekedett szám.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy ugye a MESZEGYI, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény lehetőséget ad arra, hogy ezeket a rászoruló embereket nyomon kövessék. Talán mondjon nekünk pár szót arról, hogy hova, merre felé mennek, és hogy hol lehet magukat megtalálni.
A MESZEGYI intézményében mi egy család és gyerekjóléti központban vagyunk elérhetőek, ez Miskolcon a Mátyás Király utca 15 szám alatt található. Van e-mail címünk, telefonszámunk, 2 és az egyik számunk a 70-es 475 41 51, a másik pedig a 70-es 475 41 52, tehát ezen a telefonszámon minket fel tudnak hívni, és helyileg, ahogy mondtam, a Mátyás Király.
Igen, mondjuk egy webcímet is, mert talán az alapján könnyebben önökre lelnek.
A MESZEGYI-nek van egy honlapja, Úgyhogy, hogyha valaki rákeres arra, hogy messzegyi.hu, akkor ott meg fogja találni, és az ellátásoknál, a fogyatékos személyek ellátása fülnél pedig rá tud keresni a mi szolgáltatásunkra. De tudom ajánlani azt is, hogyha bemennek mondjuk Miskolcon a közelükben lévő családsegítő szolgálathoz, mert hogy ott is tartunk ügyfélfogadásokat minden hónapban egy alkalommal, akkor a kollégákkal fel tudja venni a kapcsolatot, és akkor hozzánk tudja irányítani.
A megyébe hova mennek legközelebb, tudja?
A következő, a Sárospatak lesz az jövő hét szerdára lesz meghirdetve.
Én nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy tudtunk segíteni a beszélgetésünkkel. Tasi Zsuzsannát hallottuk, a fogyatékosügyi tanácsadóját az intézménynek, és hát kívánunk önöknek jó munkát és eredményes munkát, hogy minél több embertársunkon segíteni tudjanak.
Köszönöm szépen.